És akkor köszöntöm is vendégeimet, Tverdota György irodalomtörténészt és Lengyel Imre Zsolt irodalomtörténészt. Köszönöm, hogy eljöttetek és beszélgethetünk. Az lesz a témánk, hogy tulajdonképpen a népi urbánus vita, ami egy eléggé ma is nagyon sűrűn használt fogalom a közbeszédben, ennek tulajdonképpen mi a történeti kontextusa, arról beszélünk-e ma, abban a fogalmi jelentésben beszélünk erről, ami akkor volt, amikor ez kialakult, és hogyan történtek ezek a folyamatok, ebben köszönöm, hogyha a segítségemre vagytok. És akkor röviden kezdjük is el azzal, hogy mi történt a 30-as években, amikor tulajdonképpen ez a vita kirobbant, és miért mérgesedett el akkoriban ez az egész vita és ez a szembenállás, és mi volt itt a szerepe ekkor a folyóiratoknak?
Hát a tudományos kutatásnak a hagyományai nagyjából úgy tartják számon, hogy a népi, úgynevezett népi urbánus vita, ami tulajdonképpen egy nagyon sok vitából álló konglomerátum volt, még azt sem mondhatnám, hogy sorozat, mert nem volt egységes, nagyon sok vita egymás mellett és egymást kiegészítve 1934 és 1938 közé van datálva. 33-ra mondanám inkább vissza, mert a pusztulás ijésnek ez az ankétja, amely a Nyugatban jelent meg, az már szerintem ennek a mindenképpen szerves részét képezi, tehát 33-tól 38-ig szokás ezt. Ez egy epizód tulajdonképpen, egy hosszú történetnek az egyik epizódja, amelyben rengeteg konfliktus, rengeteg feszültség sűrűsödött össze, és állt össze egyetlen epizódra tulajdonképpen. Ez az epizód, ezt nevezik népi urbánus vitának. Na most ezzel sok baj van. Először is az, hogy ez csak egy fejezet, amit megelőz egy nagyon hosszú történet, tulajdonképpen egy hosszú történetnek a végkifejlete ez a népi urbánus vita, és a történet valójában úgy nagyjából a kiegyezés körül kezdődik. Tehát a polgárosuló, urbanizálódó, modernizálódó Magyarországban alakulnak ki olyan belső feszültségek, egymással szembe ütköző irányok, amelyek időközönként újra meg újra jelentkeznek, és ennek több etápja van. Van egy történeti szociológiája a dolognak, és ez eljut a 30-as évek közepén ebbe a stádiumba, amit aztán népi urbánus vitának nevezünk. Aztán utána van ennek egy utóélete, de az utóélet megint csak problematikusan kapcsolódik ehhez az epizódhoz, mert rengeteg döntő történelmi változás történt 38 után, ami mindent megváltoztatott tulajdonképpen. A népi urbánus vita elnevezés megmaradhat, tehát az lehet azt gondolni, hogy ma is vannak urbánusok, és ma is vannak népiek, de a helyzet, amiről ez a dolog szól, ami azóta történt, ez teljesen más, mint ez a 30-as évek közepének ezek a fejleményei.
És egyébként a népi és az urbánus ekkor mennyiben tekinthetőek ilyen homogén fogalmaknak, vagy inkább ezek ilyen vitabeli, retorikai konstrukciók?
Hát először is van egy szociológiája, történeti szociológiája ennek. Azt kell tudni, hogy a modernizálódás úgy történik, hogy kialakul, kifejlődik egy modern polgári réteg Magyarországon, amelyik ezt az országnak, ezt a nagy átalakulásának az egyik motorja. Ez a polgári réteg, mivel hogy a magyar nemesség és a magyar gentry, a magyar történeti középosztály hanyatlásnak indul, ez új emberekből áll össze, ezeknek egy része zsidó, a másik része német, morva, tehát nem magyar származású, tehát már itt van egy, tehát elindul egy, belép a történelmünk alakításába a polgárság. Nem sokkal ezután megszerveződik a munkásmozgalom, ez egy másik nagy történelmi centrum, városi szegény emberek, egy gyárban dolgozó városi szegény emberek és azok értelmiségi képviselete belép a kultúrába, a történelembe, az irodalomba, és a 1920 után, amikor háttérbe szorulnak a polgári erők, háttérbe szorulnak a munkásmozgalmi erők, akkor egy bizonyos tér nyílik a falusi paraszti származású értelmiség előtt, és ez a falusi paraszti származású értelmiség a földosztásra, a parasztságnak a földékségére, egyáltalán a társadalomnak egy olyan átalakulására törekszik reformprogramokat megfogalmazni, amelyiknek a középpontjában a parasztság áll. Tehát ez a három réteg lép be a történelembe, és az a három réteg megpróbálja maga érdekeit érvényesíteni, és ezek az érvényesülő érdekek egymással nem feltétlenül van, sőt, nem harmóniában vannak, hanem inkább feszültségben. A polgárság, a munkássággal, a parasztság, városi emberrel, tehát a munkással és a polgárral egyaránt, tehát kialakul egy ilyen feszültséggóc, és hát ennek van egy értelmiségi képviselete, és azok az értelmiségiek, akik ezeket a történelmi erőket képviselik, akik úgy érzik, hogy ezek a történelmi erők a hátuk mögött vannak, őket támogatják, ezeknek a nevében fogalmaznak meg bizonyos gondolatokat, és hát ezek azok a gondolatok, amelyek a úgynevezett népi urbánus vitában egymással összeütközésbe kerülnek, és kapcsolatba kerülnek.
Tehát itt nyilván még ez annyit tennék hozzá, hogy nyilván kikristályosodott identitások nincsenek. Tehát ez, hogy, tehát ez ugye ezekben a vitákban folyamatosan kérdés, hogy ki kivel van szövetségben, és kívülről kit kinek a szövetségesének látnak, és ennek a szövetségi rendszernek belülről vagy kívülről hol határozzák meg a központját, vagy a centrumát. Tehát ugye nyilván a népiek részéről ugye a 30-as, 40-es években a szalonképes szociológiai gondolkodóktól a konkrét náci Erdély Józsefig terjed a spektrum. A másik oldalon, és ugye ez egy állandó definíciós harc, hogy ugye a szép szó mindenek előtt mondjuk antifasisztának, ilyen névfrontos antifasisztának tekinti magát, de ugye azzal, hogy urbánusnak bélyegzik őket, ugye pont ezt a népfrontos jelleget lezárják, vagy ilyen karanténba.
Akkor ebben részt vettek, ők is ilyen kaotikusnak érezték magát a vitát?
Nem. Hát a vitában rengeteg személyes érzékenység kerül bele. Hát először is a vitának van egy áldozata, akit mindig mindenki üt. És már korábban kezdik el ütni ezt a szegény Ignótuszt. Ugye abban a vitában, amelyikben Babics a Timár Virgil fia körül alakul ki, tehát az, hogy kitábrázol ugye az egyik ilyen negatív figura a regényben, Ignótusz magára ismer. És ebből egy nagy vita keletkezik a Nyugatban. Aztán Németh László előveszi szegény Ignótuszt, és azt mondja róla, hogy hát a Nyugatban vannak magyar írók, és vannak idegen eredetű, idegen származású impresszáriók. És lefokozza Ignótuszt impresszárióvá. Most az Ignótusz ezen megsértődik, vele szövetséges 60 Lajos szintén magára veszi ezt a dolgot, visszasértik Németh Lászlót, és egy ilyen teljes, nagyon erősen személyes, hiúsági, érzékenységi vitával keverednek össze bizonyos általános elvi kérdések, amelyek ezekben elég jól eligazodnak a szereplők, az az igazság. És van még itt egy dolog, amiről beszélni kell.
Hát ezzel nem értesz egyet?
Van még itt egy, bocsánat, még egy dolgot meg kell mindenképpen említeni, hogy van egy nemzedéki jellege a dolognak. Tehát ugye, akiket eddig emlegettünk, 60 Lajos, Ignótusz, Babics, stb., ők a Nyugat első nemzedékéhez tartoznak, de valójában ebben a vitában protagonistaként, főszereplőként a Nyugat úgynevezett második nemzedékének a tagjai vesznek részt igazában. Ignótusznak a fia, aki az apját ért sérelmekért haragszik meg, ő is megsértődik tulajdonképpen, és visszasérti Illyés Gyulát. Tehát egyrészt az egyik oldalon vannak az úgynevezett urbánusok, ezek közé tartozik József Attila, ezek közé tartozik Ignótusz Pál, Komlós Aladár, Németh Andor, lehetne sorolni a neveket, Fejtő Ferenc, stb. És a másik oldalon pedig Illyés Gyula és a baráti köre. Illyés Gyula, Németh László. Németh László egyik főszereplője ennek a vitának egyébként. Féja Géza is beleszól. A Márai ugye az urbánus oldalon van, őt elfelejtettem említeni. Tehát itt van két tábor alakul ki a 30-as évek közepén, e körül a kérdés körül, amit úgy nevezünk, hogy a népi urbánus vita. Most még egy dolgot talán érdemes lenne elmondani, az, hogy ez egy hamis elnevezése a dolognak. Tudnélik, hát ugye kétségkívül, hogy vannak olyan szövegek ebben a vitában, amelyek arról szólnak, hogy a falu és a város hogyan viszonyul egymáshoz. Veres Péter például éppen a Szép Szóban, tehát éppen az Urbánusok lapjában ír egy nagy tanulmányt a város és a falu ellentétéről. Vagy I. és Gyula a pusztulásban és a pusztulás utáni reakcióiban pedig megvádolja Budapestet az ország sorsa iránti közömbösséggel. Tehát kétségkívül van egy város-falu ellentét ebben, de a népi urbánus vita nem annyira erről szól. Tehát messze túlterjed a falu és a város egymáshoz való konfliktusos viszonyának a tárgyalásán. Tehát valójában ez egy sokkal bonyolultabb, a háttér, amely egyre gyarapszik, ahogy a vita folyik, egyre gyarapszik mindenféle újabb elemekkel, tehát az urbánusok azok európaiak, azok humanisták, sznobok, ugye a másik oldalnak a szemében, a népiek azok barbárok, buták, műveletlenek, és tőzsgyökeresek természetesen a saját maguk szemében, tehát ők az igazi, autentikus magyarok. Tehát itt egy ilyen, tehát itt miközben az elnevezés az olyan, mintha a falu és a város ellentétéről lenne szó, de ez sokkal, sokkal szerteágazóbb és összetettebb ez az egész komplexus.
Erre mondanám én azt, hogy kaotikus, vagy hogy, ja. Tehát, hogy nem gondolom azt, hogy minden pontján a vitának, vagy bármely pontján a vitának ez minden résztvevő számára világos lett volna, hogy akkor, hogy miről szól ez a vita, és ugye pont ez hogy az aspektus, amit említettél, tehát a hiúságoknak a szintje, tehát hogy azt hiszem, hogy nem a magánélet körébe tartozó dolog, hanem ez egy nagyon fontos ilyen társadalom, vagy szociálpszichológiai, vagy művészetszociológiai, értelmiségszociológiai aspektusa ennek a dolognak. Tehát, hogy itt ugye, tehát, hogy az egyik vonulata ennek, ezzel talán könnyebb átkötni a jelen felé, tehát ugye ezek azok az értelmiségiek, akinek van egy hátországuk, vagy akiknek mondjuk az Ignatius Pálnak ugye már az édesapja is értelmiségi volt, és ugye ennek a másik párton ugye a szélső érték ugye azok a tényleg a paraszti sortból
első generációs
vagy feledik generációs, mert nem is sikerül egészen megkapaszkodniuk értelmiségiként figurák, és ugye itt ugye van egy legitimációs vita, tehát ugye itt amit urbánus félnek szokás nevezni, tehát egészen más legitimációra tudnak támaszkodni, és nyilván amit népi oldalnak nevezünk, ott ugye felerősödik már csak a pozíció szerzés érdekében is ugye azokra a logikákra való támaszkodás, ami a korszakban nagyon erős. Tehát ugye mondjuk a Veres Péter, úgyhogy csak ezt az egyet hadd mondjam, ezt szerintem megvilágító, hogy ugye marxista értelmiségiként kezdi, és utána ahogy ezzel behatárolva érzi a pályáját, tehát ez ugye az egész vitának a hátterét alapvetően meghatározza ugye a 1918-1920-nak az öröksége, ami ezt az egész polgári radikális kommunista hagyományvonalat többé-kevésbé letörölte a magyar eszmetörténet térképéről. Tehát ugye Veres Péter egyre inkább arra kezd hivatkozni, hogy ő mint romlatlan alföldi paraszt, ő tudja, hogy mi a magyarság valódi érdeke, és ezzel tud végeredményben pozíciót szerezni az értelmiségi mezőn belül, és ez ugye az egész érvelés módját sokkal mai szempontból nézve zavarosabbá, vagy a akkori, tehát mindenesetre egy más mederbe tereli át, hogy mire lehet hivatkozni, amikor arról beszélünk, hogy mi alapján lehet igaz kijelentéseket tenni, és ugye ez rögtön átjátsza az egész kérdést egy etnikai síkra, hogy az, aki nem az alföldi tőzsgyökeres magyarság képviselője, az hiába operál bármilyen felkészült szociológiai elméletekkel, mégis idegen marad ettől, és innentől szerintem csak kaotikus tud lenni a dolog, hiszen egészen más szótárakat használnak ezek a...
Aztán a valami rendet belevisz ebbe az, hogy két folyóirat alakul. Az egyik a Válasz 1934-ben, amelyik úgynevezett népieket kapcsolja össze, de ebben a táborban persze népiek, I. és Gyula, Németh László és mások vannak, de ott vannak köztük a zsidóírók is, tehát ide tartozik például Papp Károly, vagy ide tartozik Kardos Pál, aki harcosan ki is áll a népiek mellett, mert Sárkózy György, aki szintén zsidó származású, és ő válik a Válasznak az egyik szerkesztőjévé. És a másik oldalon ott van az Urbánus folyóirat, a szép szó, és a két folyóirat egymással egy ilyen örök haragban van tulajdonképpen, egy ilyen nagyon kemény küzdelmet folytatnak. Tehát vagy a szép szóhoz tartozol, vagy a válaszhoz tartozol. És ebben
olyan
a dologban...
nem is volt, hogy valaki az egyik helyen kezdte, és végül vált?
De, hogyne. Maga Veres Péter, azt lehet mondani, hogy az első szakaszban a szép szónak az egyik belső munkatársa volt. A szép szóba írt tanulmányokat a paraszt kérdésről, és aztán utána átment a válaszol a másik oldalára, és átment a jobb oldalra. És fordítva is történnek dolgok. Maga Bálint György például, aki marxista volt, baloldali volt, nem nagyon szerette a szép szót, hanem inkább a válaszsal rokon szervezett. Szóval ha közelről nézzük, akkor minden bonyolultabb természetesen, de ha mondjuk madártávlatból nézzük, akkor én értem, mert rend van a dologban, tehát vannak a népiek, akik ezt jobboldaliak, bár ezt a jobboldaliságot nem szívesen vállalják, és vannak a szép szósok, akik hát egy ilyen baloldali népfrontosnak tekintik magukat. Ott is vannak konzervatívok, mint Hatvani Bertalan, aki hót konzervatív, azt lehet mondani, de mégis ő az Urbánus a baloldalhoz tartozik. Tehát ha közelről nézzük, minden bonyolult, de hogyha távolról nézzük, akkor el lehet rendezni, mint egy turista számára, ugye, hogyha egy idegen városba el akar tájékozódni, akkor nem az igazi térképet kell nézni, hanem egy ilyen turista térképet, és a turista térkép az úgy eligazítja az embert.
És a következő évtizedekben egyébként hogy változtak ezek a fogalmak, főleg arra kifuttatva, hogy egyébként a szocializmusban, ha jól tudom, akkor mindkét oldal úgy érezte, hogy ő van marginalizálódva. Ez mennyire igaz, és valóban így volt-e?
Hát a népi maga a kommunista párt és a népi demokrácia tulajdonképpen a népiekkel vállal szövetséget, és a népieket vette be tulajdonképpen a maga tágabb érdekkörébe, és az úgynevezett urbánusokat, mint a burzsuázia képviselőit, mint a kapitalizmusnak az apologetáit, eleve elhárította. Tehát a szép szó 1945-39-ben megszűnt, és 45 után újra akarták indítani. És a kommunista párt, Lukács György és mások, nem tették lehetővé, nem engedték, hogy a szép szó újra alakuljon. A válasz még évekig élt, a fordulat éveig a válasz élt. Persze aztán egy idő után már a válaszra sem volt szükség, és azt is megszüntették. De lényegében azok, akik jelen voltak a múltból, a 45 után, azok a népiek voltak. Egészen 1958-ig akkor történik egy nagy csapás a népiek, ugye a MSZMP központi bizottsága mellett működő elméleti munkaközösség ír egy tanulmányt a népírókról, és a népíróknak a felelősségét tárja föl tulajdonképpen abban, hogy mindenféle bajok történtek, amelyek aztán 1956-os úgynevezett ellenforradalomhoz elvezettek, és ebben kulcsszerepük volt a népieknek tulajdonképpen, mondja ez a határozat, és akkor a népiekkel szemben a kommunista hatalom föllépett, de a polgári, tehát a szépszósok, tehát Fejtő Ferenc haza sem mehet jönni, Párizsba maradt. Ignótusz Pál hazajött az apja temetésére, letartóztatták és bebörtönözték. Tehát az urbánus oldal az sokkal keményebb elbánásban részesült, mint a népi oldal, de a népi oldal is megkapta a magáit ezekben a kritikákban tulajdonképpen a népi demokrácia kultúrpolitikájától. Na most volt itt még egy dolog, amit nem lehet említés nélkül hagyni. Történt egy nagy tragédia a II. Világháború alatt, a holokauszt. Na most azok a felelőtlen, könnyelműen megfogalmazott gondolatok, amelyeket Németh László, I. és mások megfogalmaztak a zsidó kérdésben, azokról a történelem bebizonyította, hogy ez rendkívül felelőtlen, nagyon veszélyes és nagyon rossz irányba ható dolgok voltak, amelyek miatt önkritikát kell gyakorolni. Ezt az önkritikát Bibó István gyakorolta egy nagy tanulmányban, amit 1948-ban fogalmazott meg, a zsidóság, a magyarságnak és a zsidóságnak a viszonyáról. Na most ez a fordulat, ez új helyzetet teremtett. Ezután a lelkiismeret vizsgálat után, amit a Bibó megcsinált, már nem lehetett a régi módon beszélni. Tehát az a beszédmód, ami a ezt a bizonyos 30-as évekbeli népi urbánus vitát jellemezte, az nem térhetett vissza többé, mert ilyen dolgoktól volt megterhelve. Egyrészt a kommunista hatalomnak a figyelő tekintetétől, másfelől pedig a holokausznak a feldolgozhatatlan jelenlététől, vagy lététől.
Zsolt, miben volt tetten elhető ez a változás a konkrétumok szintjén?
Hát nyilván ez az egész diskurzus többé-kevésbé nyilván a föld alá lett temetve 48-49 után, 58 után pláne. Tehát szerintem az a leírás, hogy itt mindenki, tehát nyilván ez megint a kicsit a turista térkép szintje, tehát nyilván a percepciók szintjén megint megállja a helyét szerintem, hogy mindenki sértve érezte magát. Tehát nyilván ugye ez szerintem a 80-as évek végén kezd el világosan látszódni, hogy ezek a hagyományvonalak pontosan hogy lehet őket felvenni. Tehát ugye nyilván amit népi hagyománynak neveznek, vagy főleg ami retrospektíve ekként kristályosodik ki, ugye ennek ez a nemzeti elkötelezettség, vagy nemzeti érzékenység egy fontos eleme volt. És ugye ennek a nézőpontja, ez már a 30-as években is, ugye az urbánusokat, mint a nemzet gondjai iránt érzéketlen, internacionalista, kozmopolita, a városba zárkózó és annak falain kívül történő dolgok iránt teljesen érzéketlen réteget lehetett jellemezni. Ezért nyilván ez a rendszerváltás körül ugyanebben a formában tért vissza mondjuk az SZDSZ körüli diskurzusban, ami most itt nem az a kérdés, hogy ennek mennyi a valóság alapja, hanem ugye ez határozta meg, hogy minket, mint nemzet iránt érzékenyeket elnyomott a szocialista rendszer, és nyilván a másik oldalról ugyanilyen jogosan lehetett, hiszen a ezek iránt a polgári hagyományok, liberális hagyományok iránt ugyanúgy nem volt semmiféle érdemi toleranciája a rendszernek, és akkor nyilván ugye ezek a sérelmek is halmozódtak, tehát ugye tehát ez a fasizmussal való többé-kevésbé mégiscsak kimutatható rokonság vagy szövetségkötés az egyik oldalról, ez nyilván a holokauszt felől nézve nagyon sok mindent valóban megbocsáthatatlaná tett, de a másik oldalról nézve ez meg ugye azt jelentette, hogy minden érdemi kérdésnek a megvitatását ezzel akarják kvázi, vagy ezzel a partikuláris sérelemmel, ahogy az időnként elhangzott, akarják agyon csapni, és ezzel akarnak ilyen szimbolikus térfoglalást bebetonozni. Szóval a sérelmek nyilván annak ellenére bebetonozódtak, hogy nem feltétlenül lehet mindent konkrét, racionális okok.
Túl erős fegyvernek bizonyult a vita?
Hát egy... Igen. Tehát nyilván azért, mivel mindenki, tehát hogy itt egy helyfoglalásnak volt az eszköze, és nyilván ilyen szituációban, ahol valós újra a pozíciókat újra kellett osztani, tehát akkor érthető módon újraélettek ezek a régi sérelmek.
Az igazság az, hogy a Kádár rendszernek a puhulásával azok a pozíciók, amelyek korábban nagyon kemény kritikában részesültek, vagy elnyomták őket, ezek valamennyire visszanyerték a létjogosultságukat, és újraértékelődtek. Tehát, mit tudom én, Babits Kosztolányi életműve például újra a maga helyére visszaemelkedett. Korábban ugye ezt háttérbe szorították Adihoz képest, meg Móriczhoz képest ezeket a esztétizáló írókat. A polgári irodalom valamennyire rehabilitálódott. A népirodalom is megkötötte maga koncesszióit a hatalommal, tehát I. és Gyula volt ugye itt főleg, de maga Németh László is egyébként, tehát az 56-os szembeállás után és az 58-as népi határozat után nagyon lassan elindult egy ilyen oldódás, és a kultúrpolitika és az írók között megtörtént egy ilyen kompromisszum, egy kiegyezés tulajdonképpen, mind a két oldalon. Tehát mind a, hatalom részéről, mind a polgári oldal, az esztétizáló oldal, Szabó Lőrinc újraértékelő, tehát a Nemes Nagy Ágnes újraéség újra szerepet kaptak, és a népi oldal pedig szintén megkapta a maga stallumait, és közben aki rendítens keret, azokat néha megfenyítették. Tehát mit tudom én, Mészöly Miklós, vagy Csóri Sándort, vagy olyanokat, akik nem álltak be adott pillanatban a sorba, azokat megbüntették, hogy a többiek lássák, hogy mi történik akkor, hogyha nem viselkednek rendesen. És szépen beálltak. Az igazság az, hogy a hatalom által kijelölt keretek közé került mindenki is. Ott folytatódtak a torzsalkodások egymással, de lényegében valamennyire konszolidált körülmények között.
De ezt így a beszélgetés végére nekem az lett a konklúzióm valahogy, hogy igazából más-más történelmi kontextusokban ez a fogalom ilyen metaforikusan öröklődött, tehát nem mindig ugyanazt jelentette, de mindig használta valahogy a hatalom. Igazából az is felmerül bennem, hogy ez a vita, ahogy az előbb így fegyverként neveztem, hogy azért a legtöbb esetben talán visszafelésült el, és többször volt az, hogy mindenki veszített abból a konfliktusból, amit az adott időszakban népi urbánus vitának hívtunk, mint hogy bárki nyert is volna. És így a jelenre rákapcsolva szeretném azt kérdezni tőletek, hogy igen, ez a mai napig is egy nagyon erősen használt fogalom. A mai vidékváros ellentétre mennyire látjátok ezt ráhúzhatónak, vagy itt mik azok a lényegi dolgok, amik ma így 2025-ben fontosak ezzel kapcsolatban? És ezt már csak azért is kérdezem, mert múlt hétvégén volt egy digitális polgári kör rendezvénye a miniszterelnöknek, ahol a beszédében azzal azt mondta, hogy a városi levegő szabaddá tesz, a vidéki magyarrá tesz, tehát olyan, mintha ezzel is ebbe a keretezésbe szeretne bekapcsolódni. Hogy látjátok, mit jelent ma a népi urbánus vita, és miért használja ezt ma is gyakorlatilag a politikai hatalom?
Hát nagyon más jelent. Tulajdonképpen ugye, ha igaz, én nem tudom, hogy igaz-e, nem néztem utána a statisztikáknak, de állítólag a népi urbánus vita idején a 30-as években az ország, a parasztságnak a nagy, tehát az ország 60%-a a földből élt, ma pedig egészen elenyésző kismértékű százaléka él a földből a magyar lakosságnak. Tehát az a réteg, amelyikre a népiek támaszkodtak és mutattak, az eltűnt mögülük tulajdonképpen. Tehát az egyik ilyen legitimációs alap az tulajdonképpen nincs jelen. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy a falu azóta nem, tehát az akkori falu meg a mai falu nem hasonlítható össze. A tévé, az aszfalt, a járda, a vízvezeték bevezetése a falvakba gyökeresen a közlekedési lehetőségeknek a megkönnyebbülése, tehát gyökeresen megváltoztatta a dolgot. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy ma népi urbánus, az nem jelentheti ugyanazt, mint a 30-as években, ahol ezek reális problémák voltak.
Nyilván a most politológiai dolgokban másfél percben nem akarok belemenni, tehát nyilván rá lehet húzni ezt a, tehát nyilván azért ez egy nagyon erős metaforakészlet, bármire rá lehet húzni, előre-hátra, vissza lehet vezetni a kiegyezésig, el lehet vezetni Orbán Viktorig nyilván a dolgot. Tehát nyilván itt van egy, ugye az amerikai elnökválasztás után ugye mindig terjedtek ezek a térképek, hogy a nagy piros tengerben néhány kék pacsa, tehát hogy Amerika valójában republikánus. Tehát nyilván itt ugyanez a retorika, hogy nyilván az alapvető attitűdkészlet bizonyos esetben más vidéken és a városokban, tehát ez nyilván a választásokon látszik, tehát nyilván rá lehet erre húzni a dolgot. Ez nyilván nem vezet vissza a konkrét vita kérdésekig. Ugye nyilván ezek a retorikák, csak hogy még egyet mondjak, ezek nyilván folyton ilyen krízis helyzetekben vissza-vissza térnek, tehát amikor valaki azzal akar választást nyerni, hogy itt nem jobboldali, nem baloldali, hanem magyar, ez ugye ugyanennek ennek a retorikának egy variációja, hogy valonnan máshonnan lehet legitimációt szerezni, és nem...
Vidéket kell járni ahhoz, hogy megnyerik a választást.
Elméletekből szűk ebben az irodalom területén, nyilván ez egy nagyon fontos tanulsága ennek a vitának, hogy hogyan lehet szociológiai módon reflektálni a helyzetre. Tehát nyilván ez is egy nagyon fontos, és ezt is bele lehetne talán ezeket az első generációs kérdéseket ebbe a sémába húzni. Én zárszóként nem biztatnék senkit, hogy ezt az értelmezési keretet használja, nem segít szerintem az aktuális helyzet megértésén se, nem segít a 30-as évek megértésén se, és pláne nem segít a kiegyezés utáni korszak megértésén, hogyha ezek mentén az analógiák mentén képzeljük el, de egyesével ezeket egy szálakra bontva ezek abszolút releváns kérdések a mai napig.
Zsolt, György, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és megosztottátok mindezt a nézőinkkel. Gyertek majd máskor is.